Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Emeljük fel szívünket az Úrhoz, testvérek, imádkozzunk. Kegyelmes jó atyánk, szerető édes jó Úrunk, leborulunk előtted, Istenünk, ebben a percben. Leborulunk a te felséged előtt, ó uraknak, ura, királyoknak királya. Köszönjük, Urunk, hogy megélhettük ezt a napot. Köszönjük, hogy ismét buzgalom volt a mi szívünkbe, hogy eljöjjünk ide a te szent házadba, Uram. Talán fáradtak vagyunk. Talán a mi szívünk nem is kívánkozott teljesen ma ide. De te mégis erőt adtál, Uram, hogy eljöjjünk, hiszen jó itt lenni. Jó veled együtt lenni, jó itt énekelni és téged dicsérni, felséges Istenünk. Ó Uram, te látod a mi életünket. Te látod, hogy mit cselekszünk. Te hallod, hogy mit szólunk. Te hallod, hogy mivel bántjuk meg az embertársainkat. Látod, hogy mivel vétünk te ellened, felséges Istenünk. Kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, mert napról napra mi megújítjuk ezeket a vétkeket, és napról napra még jobban szükségünk van arra, hogy te elvedd ezeket. Tudjuk, Urunk, hogy nem érdemeljük meg. Nem érdemeljük a te bűnbocsájtó kegyelmedet, nem érdemeljük meg, hogy szeress bennünket. De mégis kérünk őszinte szívvel, Krisztusért vedd el mi minden vétkünket. Ó Uram, kérünk, hogy lelked által áld meg ezt az órát. Engedd, hogy itt lehessünk szívvel és lélekkel a te igéd asztala körül. Engedd, hogy arról táplálkozhassunk, Uram, és emlékezhessünk is, hogy mi történt a múltban, mi történt az ószövetségi időkben, és mi történt a mi magyar népünk idejében. Kérünk, felséges jó Úrunk, szent lelked által szállj le most is mi ránk, és áld meg ezt az ünnepi Isten tiszteletet. Nem a magunk érdeméért, hanem egyedül Krisztus érdeméért. Könyörgünk, Uram, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan a Biblia olvasó kalauz szerint a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszban ez szólni kíván hozzánk, mégpedig Mózes második könyvének 16. részéből, annak az első 15 verséből. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztájába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták neki Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok. De az Úr azt mondta Mózesnek, majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényeim szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta az Úr, Mózes és Áron, Izrael fiainak. Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtatok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtatok? Még ezt is mondta Mózes, majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta a zúgolódásatokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áron pedig azt mondta Mózesnek, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott az zúgoló dátosokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordult, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását, ezért így szól hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra, körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledül. Eddig Urunk felolvasott igéje. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Sokszor álmodozunk arról életünkben, hogy mi lenne a jó, mi lenne a helyes. Tervezzük, hogy milyen jó lenne néha egy kis változás. Milyen jó lenne, hogyha megváltoznának a körülményeink, hogyha kiszakadnánk abból az állapotból, amiben most vagyunk. Hogyha ki tudnánk törni esetleg abból a mókus kerékből, amelyben már régóta benne vagyunk, és talán nyomaszt az ott lét. Nyomaszt az a hajtás, amiben benne vagyunk. Kikívánkozunk ebből. És bizonyára életünk folyamán voltak már sikereink is ezzel kapcsolatban. Talán adott már az Úr minnyájunk életébe olyan napokat, amikor ki tudtunk kerülni egy-egy időre ebből a hajtásból, ebből a mókuskerékből. De testvérek, vajon tudtuk-e értékelni az újat, amit adott Isten? Tudtuk-e értékelni esetleg azt a kicsi szabadságot, amit megkaptunk őtőle? Isten népe, akiről szól ez az ige, szabadságról álmodozott. Egyiptomi elnyomásban élt, ott akarta hagyni ezt az egész elnyomó rendszert, szabad akart lenni, ki akart törni onnan. Amikor megjelent Mózes és Áron, Istennek az emberei, ott már megerősödött még jobban a reményük, hogy itt már van kilátás kikerülni ebből a mókuskerékből. Már van remény arra, hogy kijussanak a fogságból, az egyiptomi fogvatartó keze alól. És látták, ahogyan a fáraó nagy vanakodások és csapások közepette, egyszerűen elzavarta onnan ezt a népet. Teljesült az álmuk. Kikerültek onnan. Kikerültek az iga alól. Megtörtént életükben a rendszerváltás. Az egyiptomi rendszer után következett az Isten rendszere, amellyel együtt járt a szabadság. Végre sikerült, amiről álmodoztak. Nincsen a nyakukban most már ez az elnyomó iga, nincsen ott a kényszermunka, és ez nagy örömmel töltötte el őket. De testvéreim, ami rossz volt ebben az örömben, az, hogy ők lakatlan területen voltak. Egy teljesen lakatlan vidéken kellett vándorolniuk. És amit elhoztak magukkal Egyiptomból élelmet, amit elhagytottak jószágokat, már lassan kezdték felélni. Hát nem nagyon volt mit enni. És az éhség eluralkodott Isten népén. És ezt a panaszt, amit az éhségük kiváltott, nem vitték imádságban az Úr elé, nem kérték az Urat, hogy felséges Urunk, te, aki kihoztál bennünket, adj nékünk enni, mert éhen fogunk halni, hanem elkezdtek zúgolódni. Elkezdtek panaszkodni, hogy minek jöttünk mi el onnan. Minek jöttünk mi el a húsas fazekaktól. Hiába kapta meg ez a nép a szabadságot, nem tudta értékelni. Fel akart nőni ez a nép, szabad akart lenni, de amikor eljött az idő, hogy önállóan járhasson, akkor inkább visszatáncolt. Akkor inkább úgy gondolta, hogy hát, talán mégiscsak jobb volt az a régi rendszer. Elnyomás volt, de mégis jobban éltünk. Mennyire bizalmatlan és mennyire hálátlan volt ez a nép, testvéreim. Rögtön a szabadítás után egy hónappal már is kételkednek Istennek az erejében, már is elvetik Istennek a gondviseléséit. Az éhségük nőtt, és ezzel arányosan fogyatkozott a hitük. elfogyott a bizadalom az éhséggel együtt. Amikor megnő az embernek az éhsége, amikor folyamatosan egy szorító helyzetbe kerül, akkor könnyedén elfeledkezhet arról, hogy eddig mi minden jó történt vele, és eddig mi minden jót tett vele már az Úr. Ez a nép elfelejtette már a 10 csapást. Élő egyenes adásban látta, ahogy Isten lesújt az egyiptomi népre, ő érettük. Isten nem magáért hozta ki azt a népet, hanem ő érettük. Ő érettük hozta a pusztulást Egyiptomra. Elfelejtette ez a nép, hogy száraz lábbal jött át a Vörös-tengeren, az egyiptomi harcosok pedig ott belefulladtak mögötte. Elfelejtették, és nem voltak hálásak ezért Istennek. Nem élték úgy a mindennapjaikat, hogy ezért hálát adtak volna. Nem mondták azt, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy megsegítettél bennünket. Testvérek, ameddig népnek, egy népcsoportnak, vagy egy emberi közösségnek, ameddig nincsen szabadsága, addig vágyik rá. De hogyha megkapja ezt a szabadságot, vagy hogyha eljut a szabadság reménylet közelébe, akkor nem biztos, hogy tudja értékelni. 48. március 15-én közel volt a szabadság. Az akkor megkezdődött szabadságharc közel hozta a szabadság ízét. A mi magyar népünk vágyott a szabad életre, úgy, mint ahogyan a zsidók vágytak Egyiptomban a szabadságra. Sajnos akkor nem teljesedett be ez a cél. Nem lehettünk teljesen szabadok, maradtunk inkább rabok. De ami nagyon fontos, hogy elindult akkor a nép a jogaiért, elindult, összefogott egy szent akarat, egy szent cél érdekében. Jól lehet, testvéreim, nem értek célba ezek a márciusi tervek, de részint megvalósultak. És vajon ezért tudott-e akkor a magyar nép hálát adni? Azért a kicsi sikerért. Olyan hálás volt az ő szívük Isten felé, hogy adott erőt, adott összetartást. Sajnos nem. És ez a hozzáállás a későbbiekben is folytatódott. Gondoljunk csak 56-ra, amikor ismét erőre kapott a magyar nép, amikor ismét megízelte a szabadságnak az ízét, és gondoljunk arra, hogy hát el is jött egy rendszerváltás, amikor megkaptuk a szabadságot. Megkaptuk azt a szabadságot, amiért őseink harcoltak. Ezt szinte csak el kellett venni Isten asztaláról. Addig folyamatosan ki akart törni a magyar nép az iga alól, és amikor elvették ezt az igát, akkor többen kezdtek visszakacsingatni a múlt rendszer felé. Egy elnyomás alól kiszabadult nép, akár az Ószövetség idején, akár a 20. században, nem tudta értékelni a szabadságot. Nem tudta értékelni úgy, mint Isten ajándékát, amit kapott. Mi lehetett itt a baj, testvérek? Legfőképpen az, hogy mindkét nép, akár Izrael népe, de akár mi magyar népünk is, elfelejtette, hogy Isten mennyi mindent tett már vele. Elfelejtette, hogy ő az, aki segítette ezt a kiszabadulást. A másik nagy probléma pedig az, hogy miután kiszabadult mindkét nép az adott diktatúra alól, nem akart tovább keresni Istent, és nem akart továbbiakban az ő parancsolatai szerint élni. A szabadságot úgy fogták fel sajnos, hogy végre a kezükben van az életük, végre azt tehetnek, amit akarnak, saját életüket most már saját maguk szeretnék irányítani, és egyik nép sem gondolta azt, hogy most már még jobban rá kellene hagyatkozni erre a szabadító úrra. Most már még jobban kellene kérni ennek a szabadító úrnak a segítségét, hogy talpra tudjunk állni, hogy tudjunk tovább haladni. És testvéreim, ez volt a lelki bukás oka. Amíg a régi rendszer volt, addig kellett Isten, addig szükség volt az ő segítségére, de amikor kiszabadult a nép, amikor már megvan a szabadság, onnantól kezdve már úgy gondolják, hogy megy ez Isten nélkül is. Megy ez most már önerőből is. Ez volt a hiba, testvéreim. És miután elfelelkezett akár Izrael népe, akár a magyar népünk is Istenről, Elfelejtkezett ő róla, mint szabadító úrról. Egy idő után rájöttünk mi is, hogy nem megy ez a szabadság egyedül. Nem megy ez a szabadság Isten nélkül. Túl nehéz feladat egy népet összetartani, egységet alkotni és jövőt alakítani önmagunkban. Nehéz csak az embereknek összefogni. Szükség van erre a harmadik személyre, az Úrra, akiben megy az összefogás és az együtt tartozás. Izrael népének az életében megindult a visszahátrálás. Egy hónap szabadság után, amikor úgy próbálkozott saját erővel lábra állni, miután ez nem ment, elkezdett vágyakozni vissza Egyiptomba. Vágyakozott vissza a húsos fazekakhoz. Vissza a diktatúra és az elnyomás alá. Megszűnik a lelkesedés, és inkább visszatáncolnak az előző állapotba. És elkezdik szépíteni a múltat. Nem is volt az annyira rossz. Hát ott húsos fazekak mellett ültünk. Ott mindig volt mit ennünk. Ott nem kellett éheznünk. Mennyivel jobb volt az a múlt rendszer, gondolták. De az már kevés embernek jutott ott eszébe, hogy hát csak diktatúrában éltünk. Csak elnyomtak minket, csak megölték azért a csecsemőinket, hogy ne szaporodjunk túl, és hát tiltották az Isten tiszteleteinket. De ez csak kevés embernek jutott eszébe ott a pusztába. A többség az inkább siránkozott, az inkább visszavágyott ebbe az elnyomott lelki állapotba. Így gondolkoztak a pusztában vándorlók. De én úgy érzem, hogy nem idegen ez a gondolkozás a mi számunkra sem. Ha mi népünk is vágyva várta a szabadságot, harcolt érte 48-ban, megkaptuk 90-ben, de sajnos sokan visszasírják a múlt rendszert. Hány és hány embertől hallottam én is, hogy milyen jó volt még akkor. Milyen szép világ volt akkor. Jól lehet, nem lehet azt mondanunk rájuk, hogy ezek az emberek tévednek, mert tényleg olcsó volt a kenyér, fillérekért lehetett tankolni, és aki el tudott helyezkedni egy jó munkahelyen, akár még nyugdíjba is ment onnan. Nem volt ezzel probléma, de testvérek, hát mekkora árat fizettünk mi ezért? Mekkora ára volt ennek a testi jólétnek? Az volt az ár, hogy a nép lelketlenné vált. Lelketlenné tette ez a rendszer olyan értelemben, hogy csak a kézzel fogható, csak a materiális dolgokat kereste az ember. De saját lelkének épülésével nem foglalkozott. Nem foglalkozott azzal, ami az odafel valókkal való törődést jelenti. Saját lelkének épülése háttérbe szorult, szinte tiltott dolog lett. El kellett hagynia az embernek önállóságát, vallási felfogását, hitét, az Istenben való bizadalmát, és csak azt volt szabad hinni, amit megengedtek felülről. Hát szabadság, ez testvéreim. Ez egy aranykalitka. Aranyból van, aranyból volt, de hát mégiscsak bezárta az embert. Testvérek, az a nép, amelyhez közel kerül Isten, amelyiket megsegíti annyira az Úr, hogy ezeket a régi kalitkákat kinyitja, és amely nép nem kezd ezek ellenére sem hinni ő benne, az mindig vissza fog vágyakozni. Az mindig vissza fog repülni inkább az aranykalitkába. Az mindig inkább a múlt rendszert fogja isteníteni. Sohasem fogja azt a népet érdekelni a hit, a lelki dolgok építése, az önállóság, aki még mindig a földhöz tapadt, akinek még mindig ezek a földi anyagi értékek az igazi értékek. Az Úr, amikor szabadsághoz segít egy népet, ő megkívánja azt is, hogy a tekintetek ezután felfelé irányuljanak. Ne csak a földi síkon lássunk, hanem tekintsünk ő rá. Ő felé, és tőle várjuk a segítséget a boldogulásunkhoz. Hogyha nem tud egy nép egységesen felfelé tekinteni a szabadságában, hogyha nem tud egy nép együttesen imádkozni Istenhez és segítséget kérni, akkor továbbra is azt fogjuk hallani, hogy milyen jó volt a múlt. hogy milyen kényelmes volt az a számunkra. Az Úr hallja az zúgolódásokat. Hallotta Izraelnek is a zúgolódását, amikor sírtak a húsos fazekak után, és különös módon válaszolt rá. Hogyha mi lettünk volna az Úr helyében, akkor bizonyára azt mondtuk volna, hogy hát jó van, menjetek akkor vissza. Leveszem a kezem rólatok, azt csináltok, amit akartok. Vagy pedig jó atyaként megbüntettük volna őket keményen, hogy hát én voltam, aki eddig segítettem rajtad, hát miért fordulsz ellenem? Ám az Úr másképp fordul hozzájuk. Az zúgolódást ő kegyelemmel hallgatja meg. Kegyelmes volt velük, és éhesek voltak, ezért egyszerűen enni adott nekik. Eddig azt ették, amit magukkal hoztak a múlt rendszerből, de most már azt fogják enni, amit az Úr ad nekik. Egy sokkal finomabb, egy sokkal jobb táplálékot kapnak. Ezután minden nap kapott testi táplálékot a nép. Mindenből szedhetett, de sokat nem volt szabad. Ezzel a táplálékkal nem lehetett üzletelni. Ezt a táplálékot nem lehetett felhalmozni, mert tönkre ment másnapra. Ez csak arra a napra volt rendelve. És ezzel kivédte Isten azt, hogy felhalmozás, kivédte azt, hogy kereskedelem alakuljon ki már ott, a pusztában. Csak napi táplálékra volt szüksége a népnek. De mégis voltak visszaélések. Mégis olvasunk arról, hogy azért voltak, akik megpróbáltak többet szedni belőle. De az tönkre ment. Voltak, akik kimentek még a nyugodalom napján is szedni, és nem találtak ott semmit, és még meg is voltak sértődve érte. Hogy az Úr azon a napon nem adott ebből az ajándékból. Sokan nem bíztak még ekkor sem az Úrban. Nem bíztak, és megpróbálták önkezőleg megoldani az éhséget. Azt gondolták, hogy nem fog adni már talán holnap után az Úr. Testvérek, ez a mannával való táplálás, ez nem célja volt a népnek, hanem ez csak egy eszköz volt Isten kezében. Hiszen a cél az volt, hogy ez a nép eljusson a megígért földre. A manna pedig egy eszköz volt abban, hogy ne éhezzenek. Hogy kibírják addig, amíg bevonulnak az ígéret földjére, hogy majd ott az ígéret földjén elsék annak a földnek a finomságait, az ott lévő táplálékokat. Épp így mondhatjuk, hogy a mi táplálékaink is ideiglenesek. A kenyér, amely jóval drágább most, mint a múlt rendszerben, csak egy ideiglenes táplálék, testvérek, amit ezen a földön, ebben a földi életben magunkhoz veszünk. Nekünk nem az a fő célunk ebben a földi életben, hogy ezekből a táplálékokból sűri méreteket, nagy raktári méreteket felhalmozzunk, hanem az, hogy éljünk ezen a földi vándorúton. Hogy legyen minden napra táplálék, minden napra elegendő táplálék, és hogy eljussunk az ígéret földjére. Hogy eljussunk majd a mennyországba. Erre való a táplálék. Erre való az Isten által adott manna. De ahhoz, hogy tényleg bejussunk ebbe az ígéret földjére, fontos, hogy inkább a mennyei kincseket gyűjtögessük. Fontosabb a földi olcsóságok helyett az igazi értékeket, a mennyei kincseket keresni. De ehhez háttérbe kell szorítani a felhalmozást, a hajtást, a kürcölést, és oda kell figyelni a mennyei kincsek gyűjtésére. Kedves testvéreim, láthattuk ebből az igéből, hogy a szabadság semmit nem ér, hogyha egy nép Isten nélkül önmaga próbálja azt megélni. Hogyha nincsen ott Isten a szabadságunkban, akkor ott mindig felmerül majd a visszalépés kényelmes lehetősége. Mindig ott lesz majd a csábítás, hogy megszépítsük a múltat, hogy milyen jó is volt az. Az a nép, amely hálát ad Istennek a szabadításért, és el tudja magát kötelezni neki, az jó úton jár. A célba is fog érni, abba a célba, amit Isten tűzött ki elé. De hogyha csak a szabadságnak az elfogadása van meg az emberek szívében, de az elköteleződés már elmarad, akkor az emberek mindig vissza fogják sírni a múltat. Akkor mindig édesebb lesz a múlt kenyere, a múlt kézzel fogható olcsó anyagi dolgai. És azt gondolja az ilyen ember, hogy hát ezeknek a bősége a legnagyobb örömforrás. Ameddig ez így marad, nem érhetünk célba. Nem fogjuk elérni azt a célt, amit Isten szánt nekünk az ő mennyei országában. Sokszor talán nem tudunk mi sem mit kezdeni a szabadságunkkal. Sokszor talán mi is zúgolódunk, hogy szabadok vagyunk, de lehetne jobb. Lehetne egy kicsit másképp ez a világ. Isten hallja ma is ezeket az zúgolódásokat, és ő ma is válaszol erre. Ő ma is kegyelmesen válaszol, mégpedig úgy, hogy az ő lelki kenyerét adja nekünk, a Jézus Krisztust. Aki ebből a kenyérből eszik, a soha nem fog éhezni, és nem aggódik majd a mindennapi kenyere miatt. Testvérek, hogyha a mi magyar népünk végre elfogadná ezt az Isten által adott lelki kenyeret, ezt a lelki táplálékot, akkor nem zúgolódnánk nemzetei ünnepeinken a múlt miatt, hanem akkor talán tudnánk mit kezdeni a szabadságunkkal. Tudnánk mit kezdeni azzal a szabadsággal, amit már 20 éve, több mint 20 éve megadott nekünk az Úr. És nem vágyakoznánk mi sem a múltrendszer húsos fazekaihoz. Akkor, ha ezt elfogadná minden ember ebben a nemzetben, tényleg hálát tudnánk adni igaz szívvel 48 hőseiért, hogy ők legalább megpróbálták, és voltak sikereik is. És végül kérnénk az Urat, hogy emeljen fel bennünket ebben a szabadságban, és mint elbotló, dacos gyermekeit, tanítson meg bennünket járni ebben a szabad világban. Amen. Kegyelmes jó atyánk, édes Istenünk, köszönjük jó úrunk, hogy most is velünk voltál, köszönjük, hogy a te nevedben egybe gyűlhettünk. Óram, köszönjük, hogy ünnepelhetünk, köszönjük, hogy emlékezhetünk 48 hőseire, azokra, akik előttünk jártak és nagy dolgokat vittek véghez a te neved által. Ó Uram, sokszor itt van a szabadság a küszöbön, sokszor talán benne is vagyunk már a szabad életben, de nem tudunk mit kezdeni. Nem tudunk járni igazán ebben a szabadságban. De főként azért, mert lemondunk rólad. Főként, mert nem kérünk, hogy te taníts bennünket ebben a szabadságban járni. Ó, felséges jó atyán, kérünk, hogy bocsásd meg, hogyha így gondoljuk. És te légy mindig, aki vezetsz és járni tanítasz bennünket. Hiszen erre van szükségünk, Istenünk. Kérünk, hogy áld meg a mi napunkat, maradj velünk az éjszakában, légy Uram, a mi szeretteinkkel, testvéreinkkel, ezzel a gyülekezettel, kicsinyeivel, nagyjaival, előjáróival, kérünk, hogy tarts meg bennünket, hogy el tudjunk majd jönni vasárnap is dicsérni a te szent nevedet, kérünk, hogy légy a betegeinkkel, légy az árvákkal és elesettekkel, azokkal, akik igazán várnak téged, Uram, és szívből óhajtanak, kérünk, hogy maradj velünk, Istenünk, sose hagyj el bennünket. Egyedül az Úr Krisztusért kérünk. Hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.